Istennek az az igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívva ma bizonyságot tenni szeretnék közöttetek. Írva található Péter első levelében, a 3. rész 22. versében a következőképpen. Jézus Krisztus, aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettetnek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, ha lenne egy olyan szerkezetünk, amivel be tudnánk menni az anyamébe, a kis magzatnak elmondani, hogy milyen csodák várják őt ezen a világon, egész biztos, hogy meglepett arccal fogadna bennünket. Pedig mi csupa szépet és jót mondanánk neki. Azt mondanánk, hogy nem sokára meg fog születni, és itt ebben a kinti világban kék lesz az ég, zöld lesz a fű, hatalmas fák fogják adni a friss oxigént, és milyen jó lesz, hogy majd egyszer megismer egy lányt vagy egy fiút, akit meg fog szeretni, és milyen jó lesz az az érzés, ami majd eltölti az ő szívét, amikor az édesanyja átöleli, és milyen jó lesz, amikor szaladhat a réten, kergetheti a labdát, vagy majd amikor egy fáradt munkával teli nap után végre hazamehet a gyerekeihez. Mennyi csoda, mennyi kiváltság és ajándék van ezen a világon. Egészen biztos, hogy meglepett arccal nézne ránk. Nem értené, mi az a kék ég, mi az a zöld fű, mi az az édesanyja ölelő karja. Nem értené, mi az, hogy rohanni a réten, kergetni a labdát, elfáradni a munka után. Csak azt értené, hogy mi ki akarjuk rángatni onnan abból a biztonságos világból, amiben éppen van. Úgy élné meg, hogy a jó, meleg, puha, kényelmes helyét el akarjuk tőle venni, és rúg kapálna, hogy ne kerüljön ki onnan. A kisbaba bizony nem értene semmit. Mint ahogy mi sem értünk sok dolgot arról, hogy milyen is a menny. És amikor azt olvassuk, hogy áldozó csütörtök volt a héten, e kapcsán jön elő ez az ige szakasz, Jézus felment a mennybe, sőt, eszünkbe jut talán a hitvallásunk is, hogy ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, majd egyszer onnan jön vissza ítélni, de hogy ott van a mennyben, akkor idegen nekünk egy kicsit az a világ. Kevés dolgot tudunk a mennyről, kevés dolgot tudunk arról, hogy mi lesz a halálunk órája után. Azt tudjuk, mert leírja a Biblia, hogy nem lesz sírás, nem lesz fájdalom, nem lesz könny, nem lesz gyász többet. De még a hittanos gyerekek is érdeklődve szokták kérdezni, hogy és lesz ott foci, és lesz játék, és lesz a kedvenc újságom vajon, és a szüleim ott lesznek. És én csak annyit tudok mondani, hogy azt tudom, hogy jó lesz. Hogy a legnagyobb csoda készül el számunkra, és garantálom, hogy nem fogunk unatkozni. Mert az az Isten, aki ilyen fantáziadúsan teremtette meg ezt a világot, amiben ennyi áldás és csoda van, az egészen biztos, hogy a mennyet nem olyannak alkotta, amiben mi unatkozhatnánk. De nehezen megfogható, nehezen érthető, mint ahogy az a kisbaba sem érthetné, akinek mi magyaráznánk, hogy mi az a kék ég és zöld fű. Halálunkkor egész életünket, megélt lelkünket visszük az Isten elé, ahol találkozhatunk vele, azzal a végtelen szeretettel, azzal az igazsággal, ami ő maga. Az ő fényében látjuk egész életünket akkor, akkor biztos, hogy látni fogjuk az összes tettünket, és látni fogjuk minden következményét. Mert bizony az utolsó ítéletkor Isten egészen tisztán és világosan meg fogja nekünk mutatni, hogy döntéseink milyen gyümölcsöt hoztak a mi életünkben és a környezetünk életében. Látjuk majd a jót, a tiszta örömöt, látni fogjuk majd a kimondhatatlan boldogságot, amiben részesülünk, hogy ott vagyunk a jelenlétében, de viszont látni fogjuk azt a sok fájdalmat is, ami a mi életünket terheli. ami a mi életünkkel mások életében is véghez ment. Látni fogjuk bizony, hogy milyen rosszat csináltunk. Látni fogjuk a családunkat, amit talán tönkrevertünk, vagy nem szerettük eléggé. Látni fogjuk a gyerekeink elrontott életét, mert mi nem szóltunk időben, nem neveltünk jól. És bizony látni fogjuk azt a fájdalmat, amit egy-egy hazugságunk, pletykánk okozott mások életében. Látni fogjuk mulasztásainkat, lustaságunkat, nem törődömségünket, és mindezeknek a következményét. Ott, abban a percben a túlvilágon, vagy úgy is mondhatnánk, hogy a menny kapujában, lehull a fátyol. Itt még tarthatjuk a látszatot. Itt a földön hazudozhatunk, és szerepekbe bújhatunk. Eljátszhatunk egy szép színdarabot egymás számára, de halálunkkor bizony úgy fogjuk látni a valóságot, ahogy van, Isten fényénél. Ott nem csaphatjuk be sem önmagunkat, sem másokat. És ez a szembenézés, biztos vagyok benne, hogy abban a pillanatban kemény és fájdalmas lesz mindannyiunk életében. Mert ott Jézus tekintetével fogjuk látni magunkat. Ott már önmagunkat sem áthatjuk tovább. És mi saját magunkra fogjuk kimondani az ítéletünket. Nem Isten az, aki elítél minket. Hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Hiszen Isten maga a szeretet. Mi magunk ítéljük el magunkat. Ha kicsinyhitőségünkkel, bűneinkkel, lustaságunkkal, szeretetlenségünkkel ott szembenézünk és találkozunk, bizony mi magunkat ítéljük el. Azt mondják, hogy a fa arra esik majd hultában, amerre hajolt életében. Ezért nem mindegy, hogy hogyan éljük mi itt a hétköznapokat, hogy milyen szépé vagy torzzá formálódunk, mert bizony meghatározza a halálunk pályáját is. Mécs Lászlónak van egy nagyon szép verse. Arról szól, hogy hogyan tekinthet az Isten bennünket, hogyan nézhet ránk. Megyek az utcán, egy öreg cipész épp műhelyének ajtajában áll, s egész lényemből, mint egy műítész, csak a cipőmet nézi, mosolyog. A két orcámon enyhe pír remeg. Igaz, cipőm nem éppen műremek. Tovább megyek. A ruhák mestere azt vallja, hogy az embert a ruha teszi, s vizsgálgat váltól lefele, civil ruhámat nézi, mosolyog. A két orcámon enyhe pír remeg. Igaz, ruhám nem éppen műremek. A borbély áll a borbélybolt előtt. Víg, szarkafészek, vágyú tincseim táncát szemléli, és sem agyvelőt, se hírt nem véve számba, mosolyog. A két orcámon enyhe pír remeg, igaz? Hajam nem éppen műremek. Kék égboltjából, csillag ablakon, kikönyököl a szívek mestere. Isten szemével ember alakom átröggenezve, csöndbe mosolyog. Egész külsőm, belsőm belíremek. Mester, milyennek látod szívemet? Amikor azt mondjuk, Jézus felment a mennybe, akkor kapaszkodhatunk ennek az örömüzenetnek az áldásaiban, hogy igen, az az Isten, aki a szíveket vizsgálja onnan a mennyablakból, nem azért mosolyog, mert el fog bennünket ítélni, és mosoly a kár öröm, hanem azért mosolyog, mert elkészítetett a kegyelem. És azért jó, amikor Jézus felemelkedik a tanítványok szeme láttára, mert ez egy olyan öröm üzenetet, olyan áldást hordoz számunkra, amely tekintetünket innen a földről fölemeli egészen a menny felé. Fölemeli a körülményeinkről, fölemeli innen erről az életünkről a tekintetünket, és eltereli a gondolatainkat a pokorról is. Mert amikor azt mondják nekem, hogy ez a föld az annyira szörnyű, mint maga a pokol, akkor én szívesen mondanám, hogy nem, lesz az még rosszabb is. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy az Isten most felemeli a tekintetünket, a menny felé irányítja a szemünket, gondolatainkat, szívünket kiragadja ebből a világból, a láthatókról a láthatatlanokra vonja. Tehát Jézus mennybe menetele nem csak pusztán egy történeti tény itt a Bibliában, hogy régen valamikor egy ilyen csoda is megtörténhetett, hanem sokkal inkább egy nagy-nagy figyelmeztetés. Emberek, vigyázzatok! Ott van a menny, és ti oda tartoztok. Nézzétek meg itt a földi életeteket, sátorozásotokat. Nem ez a végleges lakásotok, hanem ott a menny, az a ti otthonotok. És erre a figyelmeztetésre azt hiszem igencsak szükségünk van, mert úgy éljük itt az életünket, hogy bizony itt a templomban is, bibliaórákon is egy-egy alkalommal beszélünk arról, hogy igen, jó a menny, milyen jó lesz majd az Isten közelébe, de valójában azért nagyon kényelmesen berendeztük itt magunknak ezt a földet. Hiába mondjuk, hogy nincsen itt maradandó városunk, valójában nagyon is otthonosan érezzük itt magunkat. Persze, csak tövis és bogáncs van ezen a földön, de persze, a kétségbeesésünk valódi, amikor meg kell állnunk egy koporsó, egy ravatal mellett. Ha valaki a látható világból elmegy a láthatatlanba. De olyan mélyen vertük már bele a mi sátorunkat ide, ebbe a földbe, olyan erős és bombabiztos szövegekkel, hogy az egész menny teljesen a látókörünkön kívülre szorul. Meg ha őszintén be is valljuk magunknak, akkor ez, hogy mennyország, ez már olyan régi módi fogalom. Meg is feledkezünk arról, hogy bizony, mindnyájan a menny fele tartunk. Mi ezen az úton menetelünk. Én hiszem, hogy az Isten egy csodálatos utat készített. De a legnagyobb jó, hogy kijelölte a célt is. Hova kell mennünk? Hova tartunk? Hova menetelünk? És amikor majd a testi szemünk becsukódik, és kinyílik a lelki szemünk, akkor bizony látni fogjuk azt, hogy ez az út egy óriási lehetőség számunkra. Csak ne legyen késő ez a felismerés. Jó Sándor, a nagy tudós prédikátor egyik prédikációjában beszél egy egyetemi tanárról, akiről köztudott volt, hogy be akarta bizonyítani, hogy bizony, túlvilág, Isten, és egyáltalán mindaz, amiről a Biblia ír, nem létezik. És úgy gondolta, hogy a életét, sőt, halálát is ennek a célnak szenteli. És halálos ágya köré oda gyűjtötte tudós társait, hogy amikor majd meghal, az egyértelműen látható legyen rajta, hogy nincsen túlvilág. És bizony, elkövetkezett a halálos órája, ott álltak körülötte, ő dokumentálta, hogy éppen mit él át, már-már elvesztette a tudatát, de még egy-egy mondatával elmondta, hogy most éppen mit érez, milyen állapotban van. Szorgalmasan jegyzeteltek körülötte, és egyszer csak elhallgatott. Hosszú hallgatása után hirtelen felült az ágyában, és felkiáltott. Mégis van örökké valóság. És ezután a kiáltás után meghalt. Mégis van örökké valóság. Titokzatos pillanat lehetett az, amikor a földi szem becsukódik, de a lelki szem kinyílik, amikor az Isten örökké valóságába bepillantást nyerhet a haldokló. Titokzatos pillanat lehetett az. Hiszem, hogy Isten lelke még a legutolsó, a halál pillanatában is adhatja azt a kegyelmet, hogy az ember hitre és üdvösségre jusson. Csak ne játsszuk el ezt a pillanatot. Nem élhetünk itt úgy ezen a földön, hogy majd a halálunk órájában elszámolunk az Istennel. Majd akkor mi is meglátjuk az örökké valóságot, és igen, akkor majd sziklaszilárddá válik a hitünk. Hiszem, hogy Isten üdvözítő kegyelme készen van mindannyiunknak. A kinyújtott kéz ott van. A kérdés csak az, hogy az én kinyújtott kezemet az ő kezébe teszem-e. Ha látjuk a célt, ne feledjük, hogy hova megyünk. Ne feledjük, hogy nem ez a föld a mi igazi lakásunk, hanem oda a mennybe tartunk. Akkor viszont azt is tudnunk kell, hogy melyik úton megyünk oda. Hiszen ha én tudom, hogy melyik városba akarok elmenni, akkor azon az úton megyek, ami oda vezet. Ha tudom, hogy az én otthonom a menny, oda tartok, akkor azon az úton fogok járni, ami oda vezet. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mert Jézus azt mondta, én vagyok az út. Aki hozzá akar jutni, annak nagyon egyszerű dolga van, hiszen ő elénk adta az utat. Azért megy, hogy helyet készítsen számunkra. Bizonyára már a te kedves testvérek is átélték, talán gyerekkori élményből előcseng, amikor egy hatalmas, nagy játék után kipirulva, kifulladva hazaérünk, és ott van a terített asztal, és akár már kész a fürdővíz is, és semmi más dolgunk nincsen, mint belemerülni ebbe az elkészített jóba. Hogy valaki gondolt ránk, valaki készített nekünk helyet, ételt, fürdővizet, ágyat, valaki a szeretetéből gondoskodott rólunk. Hát ilyen ez a Jézusi szeretet is. Elmegy, hogy helyet készítsen számunkra. Berendezi azt az örök lakást, ami a miénk. Nem azért ment előre Jézus, hogy helyet készítsen ott a mennyben azoknak, akik hozzátartoznak, hanem azért ment el, hogy helyet készítsen mindenkinek, akik még ezután fognak hozzátartozni azoknak is. És ez mekkora öröm és reménység itt ezen a földi életen, hogy amikor bizony szúr az a tövis és kellemetlen az a bogáncs, amikor az emberi élet nehézségeivel szembe találkozunk, amikor a gyászterhét hordozzuk, vagy magányosak vagyunk, vagy a betegség ránk terhelődik, és cipelhetetlen súlynak éljük meg. Tudhatjuk, hogy hova megyünk. Tudhatjuk, hogy a mi otthonunk kész van, hogy valaki gondoskodik rólunk, és mit számít most ez a földi szenvedés itt. Hiszen ezzel is az ő dicsőségét szolgálhatjuk. Mehetünk azon az úton, amit kijelölt számunkra. És minden nehézség, fájdalom, egy-egy lépés lehet ezen az úton, hiszen tudjuk, hogy kész van a lakásunk. Tudjuk, hogy kész van az otthonunk. Valaki az ő szeretetéből az egész mennyet nekünk készíti. Oda tartunk. Az a mi életünk. Csak azt ne felejtsük el, hogy nem két életünk van. Ez nem úgy működik, hogy itt élünk a földön, és majd halálunk pillanatában elkezdődik egy új élet, az örök élet. Itt élünk 40, 60, 80, 90, vagy akár 100 évet, és ha meghaltunk, akkor vége, pont vége az egyik életünk kipipálva, és akkor végre elkezdhetjük a következőt. Mert a menny nem ilyen. Az örökké valóság az ott van a mi földi életünk fölött. Úgy is mondhatnám, hogy egyenlő távolságra van minden földi helytől. Egyenlő távolságra van mindannyiunktól. Ugyanúgy elérhető bármelyikünknek is, ugyanúgy bepillantást nyerhetünk a menny dicsőségébe. Ahol angyalok énekelnek, ahol Isten tisztelet van, és ahol nincs fájdalom, nincs gyász, mert az Isten szeretete körbevesz mindenkit. Amikor rád terhelődnek a nehézségek, de vigasztalást kapsz, de kapaszkodód van, akkor bepillantasz a menny dicsőségébe. Amikor elönti szívedet a szeretet, ahogy nézed az egyik hozzátartozódat, akkor egy kicsi ajándékot kapsz a menny dicsőségéből. Egy kicsi ízelítő, egy kicsi kóstolót, ami százszor, ezerszer, milliószor több lesz ott, amikor mindannyian ott leszünk. Amikor Jézus felemelkedik a tanítványok szemelátára, akkor a tanítványok visszamennek és várják a megígért lelket, az Isten szent lelkét. Várják azt a vigasztalót, bátorítót és pártfogót, akit már mi ismerhetünk. Aki eljön, és betölti a szíveket bátorsággal és örömmel. A gyerekeknek úgy magyaráztam ezt, hogy olyan, mint egy lufi, ami üresen, összeszottyattan van a kezünkbe, de ha belefújunk, akkor megláthatjuk, hogy milyen minta van rajta. Akkor felfújhatjuk, és utána játszhatunk is vele, milyen jó. Valahogy az Isten lelke, amikor betölti majd a tanítványukat, és betölti a mi életünket is, valami ilyen. Mint a lufi, amikor tele van végre levegővel, amikor végre azt csinálja, ami a dolga. Mi is megtelhetünk az Isten lelkével, bátorsággal és örömmel. Amikor Jézus elmegy a mennybe, felemelkedik a tanítványok szeme láttára, többé nem látják. És megélhetnénk ezt veszteségként is, de nem veszteség. Mert az a különbség, hogy akkor addig csak egyetlen bizonyos helyen lehetett látni, most viszont ott van mindenhol. Azt mondja, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Itt van közöttünk. Nem látjuk, de tudhatjuk, érezhetjük, mint az a lufi, amikor megtelik levegővel. A lelke által itt van. És tudhatjuk, hogy ugyanaz a Jézus, aki akkor ott vakok szemét nyitotta meg, bénának adta vissza a látását, Lázárt hozta vissza a sírból, ugyanaz a Jézus szól ma is. Ugyanaz a Jézus szól hozzád is. Ugyanaz a Jézus néz a szemedbe, és fogja a kezedet. És ugyanaz a Jézus ad neked bátorítást és vigasztalást. Mert mit számít, hogy több mint 2000 esztendő eltelt? Mi az az Istennek, aki az örökké valóságot tartja a tenyerén? Mi az az időpillanat, ami a mi életünk? Vagy az az idő, ami Jézus földi élete óta eltelt? Semmi. Az Isten tegnap is, ma is és holnap is mindörökké ugyanaz lesz. Ő nem változik. Számíthatunk rá, szólhatunk hozzá, beszélhetünk hozzá, fölfoghatjuk az igéjét, az ő hatását, kérhetjük a tanácsát, a segítségét. Nem láthatjuk a szemünkkel. Kisgyerekként sokat imádkoztam azért, hogy jelenjen meg nekem az Úr Jézus, hogy könnyebb legyen benne hinni. Nagyon sokat is, nagyon komolyan imádkoztam, és elhittem, hogy ő megjelenhet nekem. Nagyon akartam, hogy igen, hogy hadd legyek én olyan különleges, akinek megjelenik az Úr Jézus, és utána én sokkal biztosabban mondhatom másoknak, hogy de igen, Jézus él, hiszen én láttam. Ma már hiszem azt, hogy nincs szükségem erre. És jó volt ezt megérteni, és a földi látásomat így módon elveszteni, hogy kinyíljon a lelki szemem. Mint akkor azoknak a tanítványoknak, akik ott álltak a sír mellett. Mint annak a Tamásnak, akinek már nem is volt szüksége arra, hogy Jézus sebeit megérintse. Mint azoknak a tanítványoknak, akiket betöltött az Isten lelke. Mint annak az alkoholistának, aki az Isten lelke segítségével leteszi a poharat, és nem nyúl többet hozzá. Mint az a családapa, akinek megfordul az élete, mikor megismeri Jézust, és visszamegy a családjához, és elkezdi szeretni végre a feleségét. Mint az az asszony, aki otthagyta a munkahelyét azért, mert nem jött ki a főnökével, és mindenféle rosszakat kezdett terjeszteni róla, de megismeri az Úr Jézust, visszamegy, és onnantól kezdve áldás szól az ő szája. Mindannyiunknak megváltozhat az élete. Megfordulhat, mert az Isten kegyelme mindannyiunknak elkészítetett. Jézus az ő mennybe menetelének napján újra meghirdeti Istennek azt a hatalmas győzelmét, amit mi is láthatunk. Ez azt jelenti, hogy aki Jézushoz tartozik, annak nem kell többé angyalokkal, vagy hatalmasságokkal, vagy másféle erőkkel foglalkozni, mert nekünk olyan Istenünk van, aki nem azt kéri, hogy ezeknek mutassunk be áldozatot, a pénz istenének, a háború istenének, az érzékiség istenének, vagy apró szenvedélyek kicsiny bálványainak, hanem nekünk olyan Istenünk van, aki önmaga hozott egy óriási áldozatot, aki önmagát áldozta fel azért, hogy nekünk életünk legyen. És cserébe semmi más nem kér, csak azt, hogy lásd meg, milyen az életed. És aztán kérd az ő kegyelmét, és kezd újat. mert igen, van újrakezdés. Az a Jézus, aki ott ül az Atya jobbján, hatalommal van. Minden térd meghajol előtte. A mi térdünk se legyen olyan büszke, hogy egyenesen állva marad. Így legyen. Amen. Kedves